Na hát, nem is tudom már, ez hanyadik alkalom, ötödik alkalom, most nézem itt a puskámat lestrapáltságról. Mai alkalommal miről fogunk beszélni? Arról, hogy mennyire fontos tudni azt, hogy Isten szeret, és terve van az életemmel. Ez nagyon fontos, nagyon fontos. De mielőtt még belemennénk, képzeljétek el, már 45-en vagyunk Balatonra, úgyhogy gyarapszik a létszám. Ja, úgyhogy gyertek, jelentkezzetek, ne akarjatok lemaradni róla. Ja. Ha valami oknál fogva nem tudsz jönni, de elvileg lehetséges lenne, akkor beszéljünk már. Ja, tehát mit tudom én, ez most anyagi vagy akármi. Tehát, hogyha szeretnél ott lenni, de valami miatt azt gondolod, hogy nem tudsz, és nem azért, mert pont akkor lesz a temetésed, vagy éppen azért, mert... Szia, Moni, gyere! Gyere nyugodtan, ne törődj, családba vagy, gyere, légy szíves! Ott van, az Erzsike mellett, ott is. Fantasztikus! Semmi probléma. Na, szóval... jelentkezek. Aztán akartam egy kicsit beszélni az Alfáról, hogy már harmadik hete dübörgünk, három alkalom már megvolt, és fantasztikus. Tehát fantasztikusak a vendégeink, 14-en voltak szerdán, és nagyon jól érzik magukat. Legalábbis ezt mondják. Ugye aztán kint vagy otthon, lehet, hogy otthon azt mondják, hogy éppen francia órára járnak, vagy angol órára, mert nem merik megmondani, hogy hová járnak, ez ilyen ciki szokott lenni néha, de nagyon jól érzik magukat. Legalábbis én ezt veszem észre, de a kis csoportos beszélgetésen én nem veszek részt, de akik részt vesznek, ők meg azt mondják, hogy ihaj csúhaj, tényleg jó, tehát beszélgetnek a Gábornak a csoportjába, csak köhögött az elején a csoport foglalkozás elején, és utána a csoport beszélgetett magától. Ilyen még nem volt. Ilyen csoport még nem volt. Legtöbbször a baj az szokott lenni, hogy nem felel senki a kérdésre, vagy senki nem akar mondani semmit. Na, úgyhogy ők a ti vendégeitek, tehát nem véletlenül toppantak ide be közénk, tehát vagy benne vagy az Alfa csapatban, és úgy hoztál vendéget, vagy csak hoztál vendéget, de aztán nem vagy benne. De csak azért mondom, hogy tudod, hogy jó kezekben vannak. És milyen jó lesz őket látni, meglépni lépéseket Jézussal, és akár a legvadabb álmaitokat is felülmúlhatja az, ami történhet az életükben. Nem beszélve az ő legvadabb álmaikról. Úgyhogy megyünk tovább, tehát tudni azt, hogy Isten szeretés célja van az életünkkel. Megyünk tovább a Dániel könyvébe, ugye ez alapján nézzük a dolgokat. De mielőtt még belemennénk, szeretném kérdezni, van néhány kép segítségem. Szerintetek, mik a legnagyobb találmányok, amiért nagyon hálás vagy? Felfedezések, találmányok, mik lehetnek? A számítógép, igen. De mondjátok hangosan, nyugodtan, számítógép, ugye? Tehát a legjobb barátod. Mikro. De ezek minélkül nem működnének. Áram, az elektromosság, nem? Az első kép az ez. Tehát milyen gáz lenne, ha még mindig ezekkel a kis gyertyákkal kéne világítani. Lenne egy gyertyafelelősünk, aki ezzel a kis sapkával járkálna, Isten tisztelt végén lehalkítja a gyertyát, meg ilyeneket. Olcsóbb lenne, az biztos. Ja. De az élet is egy kicsit lassabb lenne elektromosság nélkül, nem? Na, úgyhogy én ezért hálás vagyok. Aztán mi az, ami még lehet? De víz az mindig volt. Hát, ja, az igaz, igen, hogy följön a házhoz jön a víz. Nem kútra kell járni, hanem házhoz jön. Ja. Az autó, ugye? Akinek a kenyere, az hálás érte, igen. Kerékpár. Ugye. Én még ilyenre gondoltam a következő képre, figyeljétek. A WC. Tehát nem vagy hálás azért, hogy nem kell az éjszaka közepén kimenni valahová, vagy a kert végébe, vagy a ház mellé valahová, hidegbe, sötétbe, vagy viszed a gyertyát, ugye, WC-re, és akkor WC-zel. Amúgy meg a férfiak fele ennyire okosak lennének, hogyha ez lenne, mert itt nem olvasnának. Oké? Tehát férfiak ezek meg csak ott olvasnak szinte. Legalábbis ott jutnak olvasási lehetőséghez. Aztán mi lehet még? Szegény férfiak. Már megint. Egy két hét múlva szegény férfiak lesz, de ezt... Na? Telefon. Az is. Automata mosógép. Egy jó ágy. Szalmazsák. Egy jó ágy, azt mondják. Hát ez volt, hát elmentél vadászni régen. Ugye gáz? Jó. Ja, tehát a felfedezések, tehát mind azért eléggé megkönnyítik az életünket, nem? Mutatok neki egy nagyon egyszerű és olcsó találmányt. Nem. Mi ez? Post-it. Jegyzettömbbe. Ez már a magyar neve, post-it. Tényleg így hívják, tehát egy árlistában már nem úgy találod meg jegyzettömb, hanem úgy, hogy post-it. Kötőjellel, post-it. Ráadásul ez a ragasztós. Ez az én életemet megmenti. Ez most komolyan. Tehát számomra, ezt azt hiszem, hogy 1974-ben találták föl. Biztos, hogy volt, tehát papírusztekás volt előttem minden, de ez egy hihetetlen találmány. Hányan vagytok ilyenek, akik szeretik és használják ezt? Nézd oda, nézd körbe. A fele bagás. Az nem olyan. Ezt nem tudja helyettesíteni a post-it. Figyelj, lehet, hogy ha nem ez a típusú ember vagy, akkor legyintesz rá, hogy most mi ebben a nagy cucc, meg a nagy szám. De higgyétek el, hogy ez a post-it hihetetlen hatással van az életetekre. Hihetetlen hatással. Elárulom miért. Azért, mert ez a gyülekezet, meg amit csinálunk, meg amit... amerre felé haladunk, meg a látás, meg minden, azok ilyen papírokon születtek meg. Legalábbis a szívemből én ilyenekre írtam ki, kiraktam, imádkoztam felőle. Úgyhogy valamilyen módon, de a post-it hatással van az életetekre. De igazából, tehát le is fényképeztem az asztalmat, de aztán elfelejtettem rárakni a gépre. De tele van. Tele van, tehát minden. Tehát ehhez az... Igen, nem fér hozzá az asztalhoz. Lát, sorstársak vagytok, igen. Az az igazság, hogy egy csomó mindent elfelejtek, úgyhogy szükségem van erre. Múlt héten például elfelejtettem, hogy Flóra buliban van. És 6:45-kor rángatta ki a kezemből itt a virág a sluszkulcsot, hogy rohanjon a Flóráért, mert 6-ra kellett volna értem menni, mi meg itt vígan beszélgettünk. Úgyhogy már éppen azt tervezték, hogy egy gyerek ott alszik. Aztán jött a rossz hír, hogy mégis megyünk érte. Na minden lényeg az, hogy tehát feledékeny vagyok, úgyhogy ezek nagyon-nagyon-nagyon hasznosak számomra. És szükségem van ezekre a kis emlékeztetőkre. Tényleg nagy segítség. Tehát nagy szolgálatot tesz. De szerintem mindannyiunknak szükségünk van emlékeztetőkre, nem? Tehát valaki ilyet használ, valaki... A telefon emlékeztetőt használja, de emlékeztetés. Ez egy fontos dolog az életünkben. Tehát, és mindegy, hogy hívő vagy, vagy nem vagy hívő, teljesen mindegy. Egyszerűen szükségünk van emlékeztetőkre. Például azzal kapcsolatosan, hogy menjünk vissza a legelejére. Hogy Isten szeret, és terve van az életemmel. Akit tehát szükségünk van emlékeztetőre. És lehet, hogy úgy vagy itt, hogy most nagyon szükséged van arra, hogy emlékeztetve legyél. Arra, hogy Isten szeret téged. És terve és célja van az életeddel. Úgyhogy erről fogunk beszélni, mert gyakran elfelejtjük. És a Facebookra föltettem egy kérdést, a blogom oldalára, meg a Híd közösségnek a Facebook oldalára, hogy mi az, ami emlékeztet benneteket arra, hogy Isten szeret. És tök jó válaszok jöttek, hát nem jöttek tonnányi válaszok. Ebből látszik, hogy sokan csak nézegetik, de nem írnak, nem szólnak hozzá, még ha kérdeznek, akkor se. De csomó jó dolgot, dolgot írtak. És ja, nagyon megáldott, tehát azokra a dolgokra gondolni személyesen, amiket ők megosztottak. De aztán ez is egy jó kérdés lehet, ezt már nem tettem fel, hogy mi az, amivel kapcsolatosan kétségbe vonod Isten szeretetét. Oké, mert sokszor történnek az olyan dolgok az életünkben, vannak dolgok, amiből úgy könnyen azt gondolnánk, hogy hát Isten mégsem szeret engem, vagy most mi van, most kicsit visszafogja magát, vagy most hogy van ez? Alszik. Ja. Tudod, például, amikor az ember imádkozik gyógyulásért, mert nagyon rosszul van, és nem történik meg. És akkor azt mondod, hogy hát uram, alszol, vagy éppen nagyon elfoglalt, hogy valaki mással, vagy mi a helyzet. Vagy amikor mondjuk emlékeztetve vagy egy régi bűnödre. Tud, felébredsz, vagy lehet, hogy nem felébredsz, de egy olyan helyzetbe kerülsz, és aztán emlékeztetve, vagy felmerül benned az a régi dolog, amit szégyelsz. És akkor megint csak elbizonytalanodsz könnyen, hogy Isten szeret engem. Mert éppen nem ezt érzed, hanem azt, hogy mennyire szégyelled magad. Vagy amikor újból és újból ugyanazokat a bűnöket követed el, mint amit Krisztus megismerése előtt. És akkor is könnyen előjön, hogy hát mi a fenéért csinálom én ezeket? Tehát egyáltalán Isten szeret, vagy foglalkozik velem, vagy segít nekem, vagy hogy van ez? Hogy van ez? És abszolút megértem, bármelyik is van. Bármelyik helyzet is van. De tudjátok, mit kell mondjunk, amikor ezek a dolgok így feljönnek. A múlt héten már beszéltük ezt a mondatot. Azt mondjuk, hogy menj a pokolba ennek a gondolatnak. Mert ez nem Istentől van. Tehát a régi bűnömnek a felhánytorgatása, az, hogy meg az egész gondolat, hogy most Isten szeret engem, vagy sem. Ez az egész gondolat. Vagy már nincs terve az életemre, vagy nincs célja az életemnek, mert elszúrtam. Tehát ez mind olyan gondolat, aminek azt kell mondjuk, hogy menj a pokolba. Menj a pokolba. Úgyhogy Isten szeret engem. És Isten szeret téged, és terve van az életedre. És most négy ilyen posztitet fogunk ma megnézni. Négy emlékeztetőt. Légy szíves, a tiétekre ne írjatok semmit, jó? Mert lesz az üzenet végén feladatunk vele. De, úgyhogy ezt most csak mensd el. És aztán majd előjön. Jó, mondjuk egy ilyen 40-50 perc múlva. És tehát négy emlékeztetőt fogunk megnézni, és nézzük csak gyorsan át ezt a Dániel könyvét. Mert mind a négyet igazából megtaláljuk Dániel könyvében. És egy érdekességet mondok nektek, nem tudom hányszor olvastátok el, egyébként érdemes minél többször egy könyvet elolvasni egymás után. Tehát nem az, hogy egyszer elolvasod, és túl vagy rajta, hanem többször elolvasni, mert a harmadik, negyedik vagy az ötödik olvasásnál jönnek elő olyan részletek, amire felfigyelsz. Az első, második, harmadik elolvasásnál csak hozzászoksz, meg megismered a történetet, meg a szereplőket. És aztán utána kezdesz el felfigyelni akár különleges gondolatokra, vagy elvekre, amik ott vannak benne. Úgyhogy nyugodtan lehet olvasni többször. Többször ugyanazt a könyvet, vagy levelet az Új Szövetségből. Ja, de hogy az első négy fejezet a Dániel könyvében, akármilyen meglepő, és ez a Dániel könyve, de nem Dánielről szól. Miért? Ha megfigyeled, egy szereplő van, amelyik mindegyik fejezetben feltűnik. És ő kicsoda? Nem Jézus? Igen, Jézus. Egy módon, vagy Isten? Igen, mert ez a legjobb keresztény válasz minden kérdésre. Nabu! Nabukodonozor. Nabukodonozor tűnik fel mindegyik fejezetben. Mert tehát ha megnézed, ott van tehát Dániel például nincs ott a harmadik fejezetben, amit már az elmúlt két alkalommal néztünk, ez a kemencés sztori. Ott nincs ott Dániel, ott a Sidrák, Misák és Abednégó van. Aztán a negyedik fejezetben meg sehol nem látjuk Sidrák, Misák és Abednégót. Dániel viszont ott van. De mind a négyben ott van Nabukodonozor. És a negyedik fejezet az, ahol azt látjuk, hogy Nabukodonozor találkozik Jézussal. És mindez, amin keresztül ment az első négy fejezetben, az hozzájárult az, hogy megismerje Jézust. És rájöjjön arra, hogy Isten szereti őt, és terve van az életével. Úgyhogy izgalmas ezt így, egy ilyen szemmel nézni, mert én azt mondom, hogy Nabukodonozor egyszerűen miért mondott igent Jézusnak, hiszen olvastuk, hogy milyen elképesztő, bődületes őrültségeket csinált, nem? Tehát ki akarta nyiratni, ha nem imádják a szobrát, azokat az embereket. Aztán meg fel akarta négyeltetni azokat, akik meg Sidrák, Misák és Abednégó, meg Dániel istenét nem imádják, tehát valahogy ilyen vadállat van benne. De mégis valami történt vele, ami miatt aztán a negyedik fejezet végén odaadja az életét Jézusnak. És hogy miért van ez, én szerintem azért, mert egyszerűen nem tudott elmenekülni attól a ténnyelől, hogy Isten szereti őt. És hogy terve és célja van az életével. Még vele is. Tehát azok után, amiket tett, vagy amilyen uralkodó volt. Mert amiket mi látunk ebben a Dániel könyvében, milyen húzásai voltak, az szerintem a 0,01%-a volt annak, amit mint uralkodó megtett emberekkel. Bálványimádásban, az ember áldozatokban, stb. Tehát nagyon durva dolgok. De eljutott odáig, hogy egyszer nem tudott nemet mondani Istennek. És szembe került bizonyítékokkal. És én azt mondom bárkinek, hogy egyszerűen csukott szemmel, vagy nem tudom, vakon kell végigmenni az életen valakinek, hogy ne láthassuk meg Istennek, Isten létezésének a bizonyítékait. Kis kezi csókolom. Tehát annyi bizonyítéka van Isten létezésének és szeretetének az életben, hogy aki nem hisz Istenben, az is beleütközik. És egyszerűen csak az kell, tehát egy, nem tudom, tehát homokba kell dugnia a fejét valakinek, hogy azt mondja, hogy ilyen, hogy nincs. Hogy nincs. És most négy ilyen emlékeztetőt fogunk megnézni, és tehát Isten nyilvánvalóvá tette magát mindenki számára. És erre jöttem én rá egyébként, hogy amiért keresztény vagyok, és te is amiért keresztény vagy, ez nem azért, mert te megtaláltad Istent. Nem azért. Meg hogy én megtaláltam Istent. Hanem ő talált meg engem. Ezért lehetek itt, ahol vagyok. Ezért lehetek keresztény, ezért lehet Jézus az életemben, mert ő talált meg engem. És a szeretetének a bizonyítéka, menjünk csak a fénykép utána. Tehát az ő irántad való szeretetének bizonyítéka az, hogy megtalált téged, és kezdeményezett feléd. Tehát ő az, aki megtalált téged, és ő az, aki kezdeményezett feléd. És nem fordító volt. Úgyhogy itt van ez a négy dolog, amik teljes mértékben arról beszélnek, hogy ő szeret. És terve van az életemmel. És célja van az életemmel. Oké, úgyhogy az első az a teremtés. A teremtés. Ha most ránézünk a teremtésre, a teremtés, mi az a teremtés? Hát az, ami ott körülöttünk van. Nem a betonépületek, mert az az embernek a teremtése, hanem a természet, az ember, az állatok, az univerzum, Tehát amiket nem az ember alkotott. A teremtés. És ha ránézel ezekre a dolgokra, egyszerűen csak Isten szeretetét hirdetés az, hogy Istennek terve van és célja van mindennel, ami az ő kezéből származik. Sőt, egyáltalán, tehát nem születik meg olyasmi az ő kezéből, amivel ne lenne terve és célja. Tehát akkor meg sem alkotja. Ki sem gondolja azt. Oké, és Nabukodonozor volt az ő korának a legerősebb és a leghíresebb, leghatalmasabb uralkodója. És hatalmas volt a birodalma. Tehát egészen Indiáig elért, egészen le Etiópiáig, vagy még lejjebb, Kis-Ázsia, majd Törökország, de lehet, hogy még tovább is, már nem tudom, de nagy birodalom volt. És rengeteg mindent látott. Tehát amikor ő elment körbenézni az ő birodalmába, akkor egyszerűen látta Istennek a csodáit, a természetet, az ő alkotását. Tehát szembesült azzal, hogy itt valaminek lennie kell. Itt valaminek lennie kell. Tehát egy módon számára sem volt kérdés az, hogy ezt valaki, vagy valaki ezt alkotta. És tehát igazából, tehát nekünk is csak azért nehéz ezt felfogni, mert annyi minden emberi alkotta itt körülöttünk. Tehát kimész az udvarra, azt mit látsz, amit Isten alkotott? Ha esetleg este van, akkor látod a csillagokat, az, de amúgy falak vannak, ablakok, kukák, antennák, autók, egy kis gazafal tövében, ennyi a teremtésből, amit nem ember alkotott. Vagy ha egy-két veréb betéved. Ja, tehát nehéz, a városembernek nehéz ezt. Viszont Zsoltárok 19, ki van vetítve, erről beszél az első verset, azt mondja, az ég hirdeti Isten dicsőségét. Kezének alkotásairól beszél az ég boltozat. Oké, tehát ez egy mindjárt tovább olvasom, csak tudod, egy jó válasz ez a vers arra, hogy mi van azokkal, akik még soha nem hallottak Istenről. Hát itt a válasz. Az ég hirdeti az ő dicsőségét. Az egek hirdetik. Az ég boltozat, az ő alkotásai hirdetik Isten dicsőségét. Tehát nincs olyan ember, aki ne hallott volna Istenről, mert az ég hirdeti az ő dicsőségét. Tehát ha valaki egy nyitott szívvel elgondolkodik azon, hogy honnan van ez az egész, akkor valamilyen következtetésre jutnia kell, de nem az, hogy na mindegy, tehát ez nem egy apologetikai óra, de lényeg, olvasjuk tovább. Egyik nappal a másiknak mondja, éj az éjnek beszéli Isten hatalmát. Nem emberi beszéddel, vagy hallható szóval hirdetik, mégis eljut hangjuk az egész földre. Megérti szavukat az egész világ. Tehát Isten nyilvánvalóvá tette magát mindenki számára. Az alkotásain keresztül, az égboltozaton keresztül. És itt van néhány teremtés kép. Elég ügyes, nem? Isten. Tehát milyen szépet alkotott. Ez a Grand Canyon. Egy csodás hely. De mehetünk tovább, mert van még egy kép. Meseszép. Istennek az alkotása. Szervezhetnénk oda egy nyári tábort. Csak 10 évvel előre kell elkezdeni bedobálni a 3000 forintunkat, hogy kisporoljuk az összeget, hogy eljessünk oda, de álmulatos hely. Tehát Istenről azt hirdeti, hogy milyen nagyszerű vagyok, és mekkora erők vannak a kezeimben, a hatalmamban. Ja, de aztán mehetünk tovább, van még. Itt van a Hubble teleszkóppal készült felvételek. Hogyha beírod a Google-ba, hogy Hubble 2B-vel, akkor hihetetlen felvételeket tudnak készíteni a világűrről. És ez is egy kép. Nem tudom, melyik galaxis vagy hol, de elképesztő, hogy mik vannak odakint. Mi meg a smog felhőket látjuk, este Szeged felett, kicsit sárgás az ég, ja. És közben ott a földön kívül meg ilyesmik vannak. Tehát hihetetlen. És ezt Isten alkotta. Ő festette oda, vagy nem tudom, hogy van ez ott fönn, hogy minden megfogható, vagy Isten fölfestette azt oda nagyon távolra. Nagyon nehéz ezt elképzelni, hogy lehet, mint lehet. De ő alkotta. Ő alkotta. Aztán a következő nagy csoda számomra. Egy gyermek. Direkt nem a sajátjaimra raktam föl. De az ő is aranyos. De most gondolj bele, tehát hogy lehet az, hogy két sejt találkozásában, és aztán elkezdenek osztódni, és 9 hónap alatt, jó, nem egy ilyen gyermek jön világra, mert ez már mit tudom, lehet, hogy egy 6-7-8 hónapos gyerek, de hogy egy gyermek, egy tökéletesen működő szervezet jön létre. Tehát ez nem véletlen. És most mehetsz kamerázni, mert most jön a Stahl Judit show. Igazából szeretnék nektek bemutatni valamit, ami nagyon izgalmas számomra, mert most hangosabban fogok beszélni. Tehát ha azt mondod, hogy nehéz elhinni azt, hogy dolgok meglettek alkotva, hanem az van, hogy csak a véletlen folytán jött létre minden. Mutatok nektek, csak a nyál összecsurgása szempontjából ez nagyon... Nem tudom, hányan szeretitek a csokis muffint. Fel a kezekkel. Nektek jól mutatom. Ez az elérhetetlen vágyak órája. Kicsit meg is töröm, hogy lássátok benne a csoki darabokat, mert azért látjátok? Igazi csoki darabok vannak benne. És azért nem eszek én se belőle, mert nem tudom miért nem. Utána nem fog tudni megszólalni. Na mindegy, a lényeg, hogy szeretném nektek most azt bemutatni, hogy mi van akkor, tehát hogy készül el a muffin, ha azt gondoljuk, hogy a véletlen folytán mindenféle emberi tervezés nélkül történik a dolgok. Ezt be kell öltözzek védőruházatba. Aztán le leszek szídva otthon. A vödör az elfordítom, mert a pég nem támogat bennünket, úgyhogy na, tehát mutatom, ez lesz a végeredmény. Akkor, hogyha azt hiszed, hogy véletlenül jönnek létre a dolgok. Oké? Tehát mi kell egy muffinhoz? Mi kell egy muffin? Liszt biztos kell. Ilyen fontos összetevője. Nem tudom, valamennyi. De már ez is emberi kéz, de mindegy. Liszt. Ennyi csak elég lesz. Még egy kicsit. Sok muffin legyen. Sok esélyt adunk a dolgoknak. Cukor kell, ugye, mert különben nem ér az egész semmit. Egészséges fehér cukor. Nagyon fontos. Mennyi kell bele? Szóljatok, ha elég. Valaki nagyon édesen szereti. Édes szájúak.
Tojás mindenképpen kell bele. Nem szütyögünk. Véletlenre bízzuk. Nem? Tehát igazából erről van szó. Csokit se pucoljuk meg. Csoki kell a csokis muffinhoz. Ezt is a cég logót eltüntetjük. Margarin is kell bele, igaz? Kell bele margarin? Kell sütő margarin, jó van. Oda, mint amit. Muffinpapír, különben szegény miben csücsül. Na. Hányat szeretnétek? Mert túl sok a tervezettség, meg az emberi kéz, de hát mindegy. És aztán, amit sokan hisznek, az a, ugye, hogy ez az egész minden tervezettség az ősrabbanás által jött létre. Ezzel is készültem. Itt van. Kis robbanó. Ég a város, ég a ház is. Nem is. Ezt otthon ne csináljátok, jó? Nem is egy ház, hanem száz is. Tíz. Na, mindenki maradjon. Nem tudom. Nincs benne muffin. Nem sikerült. Nem sikerült. A francba. Csalódott vagyok. Nem sikerült muffint készíteni. Vagy lehet, hogy az előfeltételezésem nem működik. Véletlenül nem lehet összehozni a dolgokat. Mondjuk lehet, hogy valaki erre azt mondja, hogy hát Balázskám, azért ez sok idő is kellett. Lerakjuk. Nem tudom, Dezsőjék mit fognak hozzá szólni. Várunk egy hetet. Vagy várunk, nem tudom mennyit, 1000 évet. De szerintem akkor se fogod csücsülni egy darab muffin se. Nem? Úgyhogy csak kell hozzá egy intelligencia, csak kell hozzá egy tervezettség, csak kell hozzá egy recept, egy terv, hogy aztán egymással megverekedve az Isten tisztelt után ilyen muffinokhoz jussatok, mert csak 6 darab van belőle. Oké? Okay? Fölvágjuk több darabra, és akkor mindenkinek jut egy falat. De van még egy petárd, nem akartok? Na, de hogy a teremtés. A teremtés az nem a véletlen műve. Nem csak úgy hip-hop, egy robbanásból előálltak a dolgok. Hanem azt valaki megtervezte. Gondosan. És az egészet létrehozta, hogy az nekünk jó legyen.
Mi rondítjuk a dolgot, de... Igen, ez amikor az ember belenyúl Isten alkotásába. Nem az a büdös a füst. Na, úgyhogy Isten tehát céllal teremtett mindent. És céllal teremtett bennünket is. És céllal teremtett téged. És szeret, így születtél meg, hogy azért születtél meg, mert szeret téged. És terve van az életedre. Terve van, és cél van az életedben. Úgyhogy egy verset hagyó olvasok fel nektek. Jeremiás síralmaiból, a 3. fejezet, 22. 23. verse. Az örökkévaló kegyelme, tehát az Úrnak kegyelme, hogy még élünk. Mert hűséges szeretete soha nem fogy el. Sőt, megújul minden reggel. Bizony, nagy a te hűséged, Uram. Tehát Isten szeret. Isten szeret. Nagyon szeret. És megújul minden reggel. Úgyhogy bármikor, amikor látunk egy napfelkeltét, vagy egy naplementét, akkor csak jusson eszünkbe. Csak jusson eszünkbe. Oké, tehát itt van. Minden reggel megújul. Tehát amikor látod, hogy jön föl a nap, akkor az emlékeztessen téged arra, hogy Isten szeret. És terve van az életedre. És célja van veled. És ott van teljes válszélességgel mögötted, előtted, fölötted, alattad, mindenhol. Tehát csak emlékeztesen, hogy Isten hűséges. Isten velem van. Bármiben is vagyok, Isten velem van. Isten velem van. Oké, a második posztit. De nem lesz duragos, ne aggódjatok. A második posztit emlékeztető, hogy Isten szeret és terve van velem, az az emberek, akikkel találkozom. Tehát emberek az életemben, akikkel találkozom. Tehát nincsenek véletlenek. Véletlenségből futok össze valakivel, hogy véletlenségből ismerek valakit. Tehát emlékszem, ha most csak a gyülekezet alapításra gondolunk, tehát volt egy időszak, amikor ilyen hülyeségnek hangzott, hogy egy városon belül két gyülekezet. De aztán valahogy Isten a szívünkre helyezte Pásztor Csabának is, meg nekem is, de még nem mertünk ezzel úgy szembenézni, hogy na most akkor mégis lehet. De ott volt a vágy a szívünkben, de ami bennünk volt eredetileg, hogy nem, hát nem. Makon lehet, vagy mit tudom én más városokban, de Szegeden nem kell, minek kettő. Abból csak baj lesz. És aztán abban az évben találkoztunk a Bob Vajkóval. Egy baptista pásztorral, aki csak Párizsban azt hiszem 8 vagy 9 gyülekezetet alapított. 20-25 évet élt ott, egy amerikai, magyar származású amerikai baptista lelkipásztor. Most már azt hiszem közel van a 80-hoz, vagy ilyen 75 éves körül van. Évente szokott ide jönni, és tanítani a gyülekezet alapításról. És abban az évben, amikor Isten ezt a szívünkre helyezte, csak így megjelent az életünkben. És elkezdett arról beszélni, hogy 1000 lakosonként egy városban elfér egy gyülekezet. És hogy bátran gondolkozzunk ebben. És bátran menjünk előre egy ilyen látásban. És akkor tudtuk, hogy ez nem véletlen. Nem véletlen. És most itt vagyunk, már van két gyülekezetünk, persze ez még a kicsiny kezdetnél is kisebb, de hogy Isten csak azóta is bátorít egyre jobban ezekben a dolgokban. Aztán emlékszem, a megtérésemkor volt, hát általános iskolában volt egy Molnár Ildikó nevezetű, nem évfolyam társam, mert fölöttem járt egy évvel, a húga meg alattam egy évvel, úgy hívják, hogy Hugi. Mert a húga. Virágom, te ismered őket. És jobban voltunk az iskolába. Nem voltunk országos barátok, de jobban voltunk. De amikor először elmentem gyülekezetbe, és amikor úgy megfogott a gyülekezet, mert találkoztam néhány olyan fiatallal, akik olyasmik voltak, mint én, és jó fejek voltak, az egyikük az a Molnár Ildikó volt. És könnyen kapcsolódtam hozzájuk. És ők is befogadtak, istápoltak egy kicsit, és tök jól összebarátkoztam velük. Tehát ők is Isten eszköze voltak az életemben, hogy beljebb vonjanak a gyülekezetbe, amitől féltem eddig, de azt meg voltak előítéleteim, és aztán találkoztam olyan valakivel, akihez tudtam kapcsolódni, mert már régebb óta ismertem őt. Tehát emberek. Csak gondoljatok bele emberekbe a környezetetekben. akikkel találkoztatok. És lehet, hogy nektek is meg vannak ezek ilyen sztorik az életetekben. Érdemes leülni és ezen gondolkodni. Hogy kik azok az emberek, akikkel találkoztatok, hogy miben segítettek ők. Ja, akár a megtérésben, akár, tehát bármiben, bármiben. És itt van ez a Nabukodonozor, még mindig nem kezdtük el olvasni, de csak haladunk azért. Tehát itt van ez a Nabukodonozor, és megismerkedik Sidrák, Misák, Abednégóval, Dániellel, kis rabszolgakölkök. De Isten odavitte Nabukodonozor életébe őket. És az, hogy megismerkedtek ők, és látta Nabukodonozor az életükben a meggyőződéseket, és azt, ahogy Istennel jártak, és nem voltak, és nem adták fel a meggyőződéseiket, nem adták el az Isten imádatot, hanem akár az életüket is hajlandók voltak kockáztatni. Tehát ezzel hihetetlen sokat kapott Nabukodonozor. Tehát Isten használta az embereket Nabukodonozor életében, hogy emlékeztesse őt, hogy szereti. És hogy terve és célja van velük. És tehát ott van, tehát eddig is ezt néztük, első, második, harmadik fejezet egyszerűen ott van. Ott van, hogy Isten hogyan használta őket. És Isten számodra és számomra is. Tehát használja a kapcsolatokat. Használja arra, hogy közel vonjon bennünket magához. Tehát használja. De tényleg gondolj bele. Majd egy ilyen nyugis pillanatodban otthon, esetleg este. Lehet, hogy nem nyugis, de otthon. Ja, hogy Isten kiket használt? Közeli hozzátartozók, vagy csak egy barátok, vagy egy régi barát. Vagy bármi. Amire azt mondanád, hogy hát ez véletlen. De nem. Te rá fogsz jönni, hogy nem egyedül jutottál el oda, ahol vagy ma. Tehát Isten embereket használt az életedben. Abszolút. És aztán lehet, hogy azt mondod, de hát én keresztény otthonban nőttem fel, ahol az én szüleim keresztények voltak, vagy a nagyszüleim, tehát igazából én magamba szívtam ezeket a dolgokat. Az ilyeneknek azt mondanám, hogy ők még hálásabbak lehetnek. Hogy Isten az örökkévaló múltban, mielőtt még bármi lett volna, és mielőtt még megszülettél volna, Isten eltervezte. És aztán megtörtént ez a terv, hogy te egy keresztény családba szülesz meg. Csak azért, mert Isten azt látta, hogy neked ez a legjobb, és így a legjobb, és így tudsz a legjobban találkozni Jézussal. Ez hihetetlen. Ez hihetetlen. És Isten használt embereket, a családodat. Ja. Ki hívott meg téged a gyülekezetbe? Ki az, akit valaki meghívott egyáltalán a gyülekezetbe? Igen. Tehát hogy kerültél valamikor is egy gyülekezetbe el? Úgyhogy meg lettél hívva, nem? Valószínűleg. Nem, be itt születtél. Bepottyantál. Valaki beszélt róla. Ja. Uh-huh. Jó, hát én engem se hozott be valaki, mert szegény az már nem élne ma. Ja. Raktak a küszöbön, köszi. Odáig bírták. Ja. De valaki biztos beszélt a gyülekezetről, vagy beszélt Istenről. Ja, és tudod, lehet egy kollega, egy rokon, egy barát, tudod, egy szomszéd, egy osztálytárs, családtag. Tehát egyszerűen bizonyított tény az, hogy Isten embereket használ. Embereket használ. Embereket használ arra, hogy közel vonjon bennünket magához. Egyszerűen másképp nem megy. Miért? Mert akit megtaláltak, az megtalál másokat. Ugorjunk csak egyet. Ez az egyik alap pillérünk itt a gyülekezetben, hogy akit megtaláltak, megtalál másokat. Akit megtaláltak, megtalál másokat. Ez így működik. nem csak így lettünk mi megtalálva, hogy valakit megtalált Isten, és meg lettünk mi találva, hanem aztán ugyanez működik a részünkről is. Mi is meg lettünk találva. Úgyhogy mi is megtalálunk másokat. Ja, úgyhogy Istennek ez az emlékeztetője, post-it emlékeztetője, hogy szeret téged, és terve van az életeddel. Tehát az, amikor azokra az emberekre gondolsz, akik szolgáltak feléd, mikor még nem ismerted őt. Meghívtak ide, vagy bátorítottak, vagy beszéltek neked Istenről, vagy szolgáltak feléd. Lehet, hogy nem is tudtad akkor még, amikor segítettek, hogy ő keresztény. Egyszerűen csak volt egy szolgálata feléd, egy kedvessége feléd. Aztán később derült ki számodra, hogy ő ismeri Jézust. De ezek az emberek, ezek emlékeztetők. Ilyen posztitek. Arra, hogy Isten szeret téged. És terve van, és célja van veled. És Isten használni akar ugyanúgy téged is mások életében. És ez nagyon fontos. Isten téged is használni akar, hogy segíts másokat Jézus Krisztushoz. Oké? Tehát ezért van az, hogy Krisztus követő életében az evangelizáció az ilyen top prioritás. Tehát az első számú dolog a küldetésünk, hogy embereknek mondjuk el az örömhírt. Hogy emberek felé szolgáljunk az örömhírrel. Elsősorban ott, ahol élsz, de aztán gondolkodunk sokféle más módon is, és sokféle mód van. Akár itt van az Alfa kurzus, ez egy tökéletes hely arra, hogy akik ott vannak a környezetemben, itt, ottam ott, szana szét az életemben, azokat aztán elhívom egy olyan alkalomra, ahol rendszeresen tudnak hallani. És aztán lehet még sokféle módjáról gondolkodni, imádkozni, van a szívén valakinek valami evangelizáció, akkor csinálni. De egy biztos, hogy egyik kapcsolatunk sem a véletlen szüleménye. Ha van egy kapcsolat az életemben, az nem véletlen. Ez nem véletlen, nem véletlen. Tehát nem véletlenül laksz ott, ahol laksz. Nem véletlen. Azok az emberek, akik ott körülötted vannak. Nem véletlenül jársz abba az iskolába, ahová jársz iskolába. Nem véletlenül dolgozol azon a munkahelyen, ahol dolgozol. Ja, nem véletlenül kaptad azt a családot, amiben laksz. Amiben élsz. Úgyhogy a cél, a végcél az az, hogy ők is megismerjék Jézus, mint megváltójukat. És Isten használ minket. Mert akit megtaláltak, az megtalál másokat. Ja, és 3 hét múlva itt lesz az istentiszteltünk, a húsvéti istentiszteltünk, és igazából arra kérlek benneteket, hogy határozzátok el magatokat abban, hogy hívtok vendégeket. A húsvét és a karácsony az, ahová a legtöbben hajlandóak elmenni, akik amúgy nem járnak. És emlékeztek, hogy karácsonykor is itt voltunk, majdnem 50-en. Szinte nem is volt már elég szék. Műanyag székeket kellett behozni. És hogy 15-en kifejezték Jézus iránt a vágyukat. Lehet, hogy nem volt megtérés benne mindenkinél, de hogy a vágyukat, hogy ők akarják Jézust az életükben. 15-en. Amiről én tudok, amit itt láttam és megszámoltam. Tudod, a húsvét az megint egy ilyen alkalom lesz. És megint készülhetünk finomságokkal, és várjuk őket. Várjuk őket. Tudjuk, hogy Andrisék is jönnek a csapattal onnan a Fési utcából. Nem tudom, hogy a stábból hányan jönnek. Andris biztos itt lesz. Ja. És... Ja. De hozzunk vendégeket. És azt mondom, hogy ne meghívjuk őket. Oké? Tehát nem, most nem csak meghívásra gondolom, hanem hozzátok el őket. Nem tudom, hogy de érjétek el, hogy eljöjjenek, jó? Tehát elhozni. Megmondod, hogy ha eljössz, fizetem a húsvéti sonkádat. Vagy meghívlak, nem én, te. Vagy meghívlak másnap egy jó reggelire a McDonald'sba, vagy mit tudom én. Megint reklámoztam, a fene adja meg. Na, tehát, hogy nem csak meghívni, hogy úgy dünnyögve az órunkkal, hogy vedd Isten tiszteltünk, látunk, hanem elhozni, hozzátok el őket. Ja, hozzátok el őket. Egyébként az anyák napi Isten tiszteletre meglepetéssel szolgálunk anyukák felé. De ez csak aznap fog kiderülni, hogy mit lesznek a meglepetések. Érdemes lesz eljönni, de erről majd többet beszélünk. Majd, ha közelítünk. Most a húsvét van előttünk. Tessék? Nem vagy anyuka, igen. Na, úgyhogy hozzátok el őket, mert Isten használt a ti életetekben is embereket, hogy elérjen benneteket. Úgyhogy Isten használni akar titeket is, hogy rajtatok keresztül elérjen embereket. Mert Isten mindig így csinálja. Látjuk ezt Nabukodonozor életében, látjuk a saját életünkben. Úgyhogy ha most nevek ugranak föl, miközben erről beszélünk, és jót vihorászunk, akkor csak hidd el, hogy azt a Szent Szellem hozta fel. Hogyha előjöttek arcok, előjöttek nevek. Azt a Szent Szellem hozta fel benned. Óvatosan. Most már ilyen munkavédelmi sisekkel az ablakításhoz. A harmadik emlékeztető. A körülmények. A körülmények, amin keresztül megyek. Azok is emlékeztetők számunkra. És emlékeztetők lehetnek, hogy Isten szeret, és terve és célja van az életünkkel. Oké, tehát egyetértünk az, hogy a körülményeink, azok megváltoztatják az életünket? Jobbá vagy rosszabbá, de a körülmények megváltoztatják az életünket, nem? Lehet, hogy jobb lesz, lehet, hogy rosszabb lesz. Attól függ, hogy milyenek azok a körülmények. Hányan vagytok nagyszülők? Egy, kettő, három, négy. Virágom, tedd le a kezed. Ja, csak vakarózol. Jó van. Még korai. Egyébként azt mondják, hogy az unokák, azok ajándékok a nagyszülők számára. Azért Isten ajándékai, azért, mert nem ölték meg a gyereküket. Amikor legszívesebben kinyírták volna őket. Úgyhogy Isten megajándékozta őket újabb csomag gyerekkel. És aztán ugye mit csinálnak? Egyébként sokan azt mondják, hogy az unokák azok a bosszú csatornái. A nagyszülő bosszút áll a saját gyerekén, az unokán keresztül, tudod. Mielőtt hazaküldi, teletömi csokival, édességgel, hagyd pörögjön az a gyerek, fárasztott engem 20 évig otthon, most hazaküldöm az unokát, felspanolt állapotba. Ja, köszönjük szépen, nagyszülők, aranyosak vagytok. Na, de a lényeg az, hogy a nagyszülőkkel az unokák bármit meg tudnak csinálni. Képesek bármit, hajlandóak bármire. Mama, megölhetem azt a kutyát? Persze, nyugodtan ölt meg, nyugodtan ölt. Semmi baj. Csak ne koszold össze a nadrágod, mert anyád ideges lesz. Olyan dolgokat megengednek, amiket szülőként sose engedne meg az ember. De ez csak annak a bizonyítéka, hogy a körülmények megváltoztatnak. Mert egyszer ők is voltak szülők, és akkor olyanok voltak ők is. Ezt nem szabad, azt nem szabad, amaz nem szabad. Eltelik 20-30 év, unokái lesznek, akkor minden szabad már. Ugye? Mert az unokában minden szabad. Majd a szülő fegyelmezi meg. Szigorú. És tehát csak azt akarom ezzel mondani, hogy a körülmények által megváltozunk. Tehát történnek velünk dolgok az idők során, és aztán csak változnak a gondolkodásaink, változik a gondolkodásunk, változnak a szokásaink, És igazából mi döntjük el, amikor jönnek a különböző körülmények, helyzetek, mi döntjük el, hogy az most jó irányba változok, vagy rossz irányba változok? Hogy mit kezdek azzal a körülménnyel? És itt volt ez a Nabukodonozor fickó, ugye mindig hozzá térünk vissza, mert hogy mondom, számunkra ő most itt a lényeges figura, és eléggé különleges körülményeken ment keresztül, amik megváltoztatták. Tehát, ha most megnézzük az első fejezetet, nem olvassuk el, csak emlékezzünk rá. Tehát volt egy terve, ami nem igazán sikerült, és Isten behozta Nabukodonozort, vagyis Dánielt az életébe. Oké? Tehát ki akarta képezni a rabszolga kölköket, hogy ő tudod, hogy egyék a király kaját, mit tudom én hány évig, és akkor képzik őket, meg mit tudom én milyen kaját esznek, emlékeztek, még az első üzenetben beszéltünk erről. És nem jött össze ez a terv. De azért nem jött össze, tehát, mert Dániel kiemelkedett az összes közül, mert ő nem volt hajlandó ezt tenni. Meg Sidrák, Misák és Abednégó. És összejöttek. Megismerte Dánielt és a fiúkat. Aztán a második fejezetben mi történt? A második fejezetben, tehát ott is hihetetlen leterhelő körülmények történtek. Eléggé. És tudod, ez is, tehát Nabukodonozort egy kicsit megváltoztatta. Amikor a depresszióról beszéltünk, és arról beszéltünk, hogy én hogyan jöttem ki belőle évekkel ezelőtt. Aztán a harmadik fejezetben ott is voltak eléggé jó körülmények, ilyen kemence, meg hasonlók. Tehát nem akartak fejet hajtani, vagy letérdelni az aranyszobor előtt a fiúk, Sidrák, Misák és Abednégó, és totálisan megváltozott a körülményük ennek hatására, és ennek hatására, amit látott Nabukodonozor az ő életükben, tudjátok, amikor számolt, hogy 1, 2, 3, ki az a negyedik a kemencébe. Mi csak 3-at dobtunk be, ki az a negyedik. Tehát egy olyan körülmény lett megint az életében, ami megint egy meghatározó lett Nabukodonozornak. És aztán a negyedik fejezetben meg azt látjuk, hogy Isten, tehát Isten annyira megérinti őt, hogy rábízza az életét Jézus Krisztusra, Nabukodonozor. Ez az elvetemült uralkodó. Tehát a körülmények megváltoztatnak. Vagy jó, vagy rossz irányba. És ez a kérdésem számotokra, hogy milyen körülményt használt Isten a te életedben. Mik azok a körülmények, amik Krisztushoz vonzottak téged? Amik oda kényszerítettek, hogy átadd az életed neki. Mik voltak azok? Lehet, hogy már elkezdődött 2 évvel, 5 évvel előtte is. Az a fajta megtalálás és terelgetés, hogy aztán az út végén elérkez oda, hogy nincs más. Ha nem adom oda az életem, akkor vége az életemnek. Muszáj Jézus kezébe tennem az életem. Oké? Tehát akikkel én beszélgettem, tudod, valaki azt mondja, hogy számára a legmeghatározóbb az volt, amikor megtudta, hogy rákos. És akkor elgondolkodott azon, hogy mi zúj is most. Ennyi az élet? Hogy tudod, vagy valaki más, amikor a gyereke lebetegedett. Az józanította ki. És azért, hogy elveszíti. Vagy valaki más, mint körülményre azt mondta, hogy a válásom. Vagy amikor elveszítettem a munkahelyem. Tehát emberek kemény helyzeteken mennek keresztül. És ezeket Isten használni tudja. Használni tudja, hogy felkeltse a figyelmemet, és felkeltse az érdeklődésemet Krisztus iránt. Ja, úgyhogy emlékeztek, bemész a Tesco-ba, ruhaosztály F&F, mit jelent, hogy Isten képes egyedül a fájdalmat a fejlődésre használni. FF. Amikor ott bemész a Tesco-ba, akkor na, megint reklámozok. Sok pénzzel tartoznak már ezek a cégek. De hogy emlékeztessen bennünket ez a logó, hogy a fájdalmat a fejlődésre. Isten képes egyedül erre, hogy a fájdalmat a fejlődésünkre használja. Úgyhogy ne engedd azt, hogy préda legyél. Ne engedd azt, hogy te legyél a vesztes. Mert, hanem te győztes fél vagy ebben a csatában. Nem vesztes. A győztes vagy. Nem az áldozat vagy. És Isten úgy gondolkodik ezekben a helyzetekben, mint hogy azt mondaná, hogy figyelj, igen, ebben a helyzetben vagy, és szeretlek téged annyira, hogy ne egyedül kelljen ezen keresztül menned. És azt akarom, hogy tudd, nem lennél. Tehát ha nem lennél ebben a helyzetben, akkor meg se tudnád igazán, hogy én veled vagyok. Emlékeztek, a múltkori alkalommal erről is beszéltünk. Hogy a fiúk a kemencében találkoztak Jézussal. Ha az életüket arra tennék föl, hogy mindig megússzák a kemence helyzeteket, és ezáltal beadni a derekukat a hamis dolgok imádatára, akkor nem találkoznának Jézussal. Úgyhogy sokszor ezek a kemence helyzetek, ezek a legjobb helyek arra, hogy találkozunk Jézussal, és sokszor nem is tudnánk azt, hogy Jézus ott van velem. Ha nem kerülnénk bizonyos helyzetekbe. Ja. És ugye nem kerülnénk ilyen forró helyzetekbe, mint akár ez a kemencés sztori. Akkor lehet, hogy leélném úgy az életem, hogy nincs is szükségem Istenre. Nem? Tehát szükségünk van olyan helyzetekre, ahol nincs más út. Nincs más, akitől segítséget tudunk kérni. Nincs más segítség. Csak Jézus. Tehát szükségünk van ezekre a helyzetekre. Abszolút. Tehát ezek azok a helyzetek, amik térdre kényszerítenek bennünket. És nélküle, tehát térdre kényszerülünk, és nélküle, Isten nélkül át se tudnánk menni rajta. De amikor átmegyünk rajta, akkor láthattuk Istent, és találkozhattunk ő vele. És vele együtt tudtuk végigcsinálni. Úgyhogy Isten használja a körülményeket. Nagyon is használja, és emlékeztetőek. Emlékeztetőek arról, hogy szeret, és hogy terve és célja van az életünkkel. Tehát amikor arról beszéltem, hogy Isten használni akar a környezetedben, a kétet húsvét hozzátok el azokat az embereket, akik felvillantok az elmétekben, a szívetekben. És tehát amikor Isten kijelent valamit, vagy felvillant bennünk valamit, tehát Isten kijelentése az egyenlő felelősséggel. Tehát amikor Isten mutat nekem egy következő lépést, onnantól kezdve ez nem egy opció számomra, hogy meglépjem azt a következő lépést, hanem az én felelősségem, hogy mit teszek vele. Az én felelősségem, hogy meg kell lépjem azt a lépést, mert Istennek az az akarata és terve velem. Tehát amikor Isten kijelent és megmutat valamit, akkor az felelősség. És amikor, tehát mint hogyha ezt mondaná Isten, hogy figyelj, nem azért raktam a szívedre ezeket az embereket. Nem azért raktam a környezetedbe ezeket az embereket, hogy csak imádkozz értük, hanem azért, hogy lépj ki a kényelmi zónádból, szólítsd meg őket, beszélgess velük, ismerd meg őket, mondd el nekik, hogy Isten mit tett az életedben. És ha még ráadásul még nehézségeken is mennek keresztül, akkor mintha Isten azt sugná neked, hogy na, most még meg is könnyítettem neked a helyzetet. Mert felkészítettem a szívét egy kicsit arra, hogy befogadóbb legyen. Ja, úgyhogy lehet, hogy most hazamész, akár fel is hívhatsz valakit, és azt mondtad, hogy figyelj, Isten a szívemre helyezett téged. Szeretnéd-e, hogy imádkozzak érted valamiért? Figyeljetek, imát még senki nem utasított vissza. Nem meggyőzni akarod semmiről, nem elrángatni valahová, egyszerűen csak kezdeményezni. Kezdeményezni. Isten a szívemre helyezett téged. Mi az, amiért van valami az életedben, miért imádkozhatnék? És lehet, hogy azt mondja, hogy ez hihetetlen. Az, ami most történik velem, igen, imádkozz ezért. És lehet, hogy nem is hisz. Oké, tehát a világi megfogalmazás az imádkozz, értem az, hogy ma vizsgázok, szurkolj nekem. Oké, ez a világi megfogalmazása az imádkozz értemnek. Vagy gondolj ma rám, vizsgázok, vagy gondolj ma rám, megyek az orvoshoz. Ez azt jelenti, hogy imádkozz értem. Oké, tehát vegyük észre az Istentől kapott lehetőségeket a környezetünkben. Vegyük észre. Mert akit megtaláltak, az megtalál másokat. Tehát az én életem is, oké, én 20 évesen találkoztam Jézussal, de rengeteg kemény dolog volt benne. Meséltem róla már eleget. És azt hiszem, nem is tudom, 19 éves lettem, amikor egy delíriumban töltött éjszaka, a buliba egy haverom kitörte a bokámat. és csavarozni kellett. Meg egy hétig voltam a traumatológián, aztán 3 vagy 4 hónapig fekvőgipszem volt, utána is nem tudom mennyi ideig bottá jártam, tehát hosszú volt a felépülés is, de emlékszem rá, hogy a pásztor Kende meg az Olátoci bejöttek a kórházba hozzám meglátogatni. És jól esett. Jól esett, hogy meglátogattak. Tehát emlékszem, nem tudom, miről beszéltünk, nem tudom, hogy erőszakoskodtak Jézussal kapcsolatban bármit is, de arra emlékszem, tehát mai napig emlékszem, hogy ott voltak, nem hittem, nem érdekelt egyáltalán a kereszténység, de bejöttek meglátogatni. Mert hallották, gondolom, anyutól, hogy kórházban vagyok, és balesetem volt. Tehát amikor ott vannak emberek az életünkben, ez egy felelősség. Felelősség, és használjuk ki. Imád senki nem utasított még vissza. Csak ajánljuk fel. Mert innentől kezdve, ha elkezdünk emberekért imádkozni, és ők tudják, akkor nagyon nagy az esély rá, hogy amikor megtörténnek a véletlenek, amit eddig ők azt mondják, hogy ez véletlen, lehet, hogy Isten felnyitja a szemüket, hogy ez nem véletlen, ami történik az életükben. Ja. De menjünk tovább, a negyedik emlékeztető, vagy post-it, ez ki lenne más, hanem Jézus. Oké, tehát teremtés, az első emlékeztető, emberek, akikkel találkozom, és a harmadik a körülmények, mik történnek velem, és negyedik pedig Jézus személye maga, akin keresztül ő emlékeztet, hogy szeret. És terve van velem, és célja van velem. Ugye, tehát a legszebb gyűlis válasz az mi? Jézus! A legjobb vasárnapi iskolás válasz? Jézus! Ja. Tehát... Vannak olyan emberek, nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, ez egy emberi, tehát ez vagy egy rossz tulajdonság, vagy csak egy ilyen emberi hozzáállás, hogy könnyen ránézésre ítéljük meg az embert, nem? Ránézünk ruhája alapján, szaga alapján, viselkedése alapján, mit tudom én mi alapján. Egyszerűen csak ránézésre azt mondod, nem tetszik. Nem tetszik nekem. Meg is ezt mondod magadban. Nem tetszik, hogy kinéz, nem tetszik, hogy beszél. Mit lehet rajta kedvelni. Ez nem jó. Nem jó. És sajnos ugyanezt teszik Jézussal is. Rosszul ítélik meg. Tehát Jézusra azt gondolják rengeteg, hogy ez béna kacsa. Béna fickó. Miért gondolod, hogy Jézus béna? Hát azért, mert van egy béna haverom, akinek a a kedvence Jézus, és nem akarok én sem béna lenni, mint amilyen ő az életben, és akkor ha ő béna, meg akkor biztos, hogy Jézus, akit szeret, az is béna, ha meg barátja leszek, vagy közelebbi kapcsolatban leszek, akkor én is béna leszek, nem akarok olyan lenni. De ez nagyon fontos, hogy ne ítéljünk meg, tehát Jézust ne mások által ítéljük meg, hogy ki hogyan képviseli. Elkerülhetetlen egyébként, tehát ez egy felelősségünk nekünk, keresztényeknek, hogy mi igazából Jézust mutatjuk be az embereknek. Tehát általunk, rajtunk keresztül következtetéseket vonnak le Jézusról. De igazából, tehát ha nem keresztényről van szó, az a jó tanácsom, hogy kérlek ne a keresztények által, hanem inkább a Biblián keresztül, olvasd róla, olvasd az evangéliumokat, Máté, Márk, Lukács, János, és hogyha ha megismered őt azon keresztül, akkor már nem ugyanaz lesz, mint volt a Jézus kép. Nem valakinek a képviseletében lesz egy Jézus kép, hanem úgy, ahogy van. És tudom azt, hogy amikor az ember ezzel a Jézussal találkozik, nem az, amit valaki más elmondott, vagy bemutatott, hanem azzal a Jézussal, aki a Jézus, akkor ott életek változnak meg. Ott életek változnak meg. Az én életem megváltozott abszolút, amikor Jézussal találkoztam. És azt mondhatom, hogy Istennek, Isten szeretetének a legnagyobb bizonyítéka az Jézus. Tehát nála nagyobb bizonyíték az ő szeretetéről egyszerűen nem létezik. Nincs. Nincs. Tehát nincs. Mondta valaki, hogy hát én nem hiszek Jézus létezésében. Megkérdeztem, hogy jó, mikor születtél? Hát 1978-ban. Na de, bocsánat. Honnan számolod azt az 1978-et? Hát Jézus születésétől. Nem létezik. Tehát, hogy Jézus személye. Jézus személye. Ezért van akkora harc, hogy Jézus személy az el legyen sikálva, el legyen misztifikálva, el legyen homályosítva, és az Alfán is Jézus személye van a középpontban. Főleg az első előadásokkor. Kicsoda Jézus? Miért halt meg Jézus? Mert a legnagyobb bizonyítéka Isten szeretetének az maga Jézus. Maga Jézus. És mikor találkozott Nabukodonozor Jézussal? Hát nem is találkozott vele. Jó, oké. De ha elolvassuk Dániel 3.24-et, itt van fönn, a múltkor már beszéltünk róla. Sidrák, Misák és Abednégó ott van a kemencében. Ezután Nabukodonozor király megdöbbent, sietve felkelt a trónjára, ugye sietve felkelt, ezt nem szoktak. A királyok nem szoktak fölpattanni a trónjukról, és ezt kérdezte tanácsosaitól. Nem három férfit dobtunk be megkötözötten a kemencébe, tanácsadók így feleltek, de igen, felség. Tovább. Akkor hogyan lehetséges, hogy négy férfit látok, akik szabadon járkálnak a tűzben, és semmi bántodásuk nem esett? A negyedik férfi pedig olyan, mint valami Isten, mondta a király. Tehát azért pattant föl az, aki nem pattan föl elvileg, mert valami megdöbbentőt látott. És ez a megdöbbentő, ez Jézus személye volt. És úgy nézett ki, mint valami Isten. Tehát nem is Sidrák, nem is Misák, nem is Abednégó, hanem tudod, mint Isten. Mint Isten. És ez a negyedik fickó, ez lenyűgözte Nabukodonozort. Úgyhogy látta Nabukodonozor Jézust? Látta. Pedig jó pár száz évvel előtte élt, mielőtt megszületett volna. És tudod, amikor meglátta Jézust, akkor nem azt mondta, hogy ó, hát ki ez a jó képű fészek hajú, tudod, a ketté választott hajú, fehér ruhás, lila Lila, akármit oda, hogy a legtöbb otthonban ilyen kép van Jézusról. Ugye báránykával a vonalat, ez már szlogenné válik, és legördül a könycsepp a szemében, de mosolyog. Tehát ki ez a nyálas Jézus? Tehát nem ez történt. Hanem egy olyan Jézus látott, amire muszáj volt fölpattannia. Egy olyan Jézus látott, aki lenyűgözte őt. Aki megdöbbentette őt. És ő találkozott Jézussal. És ja. Nem tudom, mit mondhatott. Azt a leborult szivar végét. Mit tudom én, mit mondhatott. Nem örökítették még. Lehet, hogy nyomda festéket nem tűrt. De ja, tehát a teremtés, emberek, körülmények, de legfőképpen Jézus lelepleződése miatt Nabukodonozor térdre borult Isten előtt. És itt van, menjünk tovább, mert akkor haladunk a negyedik fejezetbe, de idáig jutottunk. Nabukodonozor király üzenetet küldött birodalma összes népének, nemzetének és nyelvcsoportjának. Bőséges békességet és jólétet kívánok nektek. Helyesnek tartom, hogy kihirdessem nektek azokat a csodálatos jeleket, amelyeket a leghatalmasabb Isten vitt véghez. A szemem láttára. Oké? Menjünk tovább. Milyen hatalmasak az ő jelei? Miről beszélünk? Emlékeztetőkről, jelekről. Teremtés, emberek, körülmények. És Jézus. Milyen hatalmasak az ő jelei? Milyen nagyok csodái? Birodalma, örök királyság, uralma megmarad nemzedékről nemzedékre. Tehát ez volt az a pont, ahol ő átadta. Tehát magyarán ezek a mondatok talán arról beszélnek, hogy találkoztam vele, és egyszerűen lenyűgözött az, amit láttam. Lenyűgözött az, amit megéltem. Egyszerűen csak megváltoztatta az életemet. És csak még egyszer. Tehát nem én találtam meg őt. Nem te találtad meg Jézust, hanem ő talált meg téged. Ő talált meg téged. Emlékszem, volt egy Borcsa nevezetű kutyánk, Uszkár volt, középuszkár, mindenféle trükkre megtanítottuk, de csak mire volt hajlandó, ha kapott kekszet vagy csokit. Már csak így működik, hogy kutyákat így lehet, vagy zártakat így lehet idomítani, hogy jutalomfalatot kapnak. De sajnos sok keresztény is így él. És így próbálják élni az életüket ebben a tudatban, hogy az üdvösség az valami jutalom, azért, mert olyan szépen és jól éli az életét. Hát igen. Plusz még. Bibliát olvas, imádkozik, Isten tiszteletre jár rendszeresen, adakozik, nem akármennyit, tizedet adja, kedves a boltban az eladó nénivel, átvezeti az összes idős hölgyet az ebrán, ha akarja. Ha nem akarja, akkor visszahozza, tehát duplán számít. A lényeg az, hogy kérem a jutalomfalatot, az üdvösséget, vagy az áldást az életemben, de ez nem jó. Nem jó, nem ez az alap. Az üdvösség nem jutalom. Róma 5:8-ban azt mondja, hogy Isten azonban azzal mutatta meg, mennyire szeret bennünket, hogy Krisztus már akkor meghalt, értünk, amikor mi még a bűneinkben voltunk. Amikor mi még a bűneinkben voltunk. Tehát Krisztus meghalt értünk. Krisztus meghalt értünk. Már akkor, amikor még a bűnben voltunk. Úgyhogy, ha esetleg kételkedsz Isten szeretetében, akkor hagyd már abba. Hagyd már abba. Isten szeret téged. És Isten szeret téged. Tehát amikor még a bűnömben voltam, szeretett engem, és indított el a megváltást, akkor most mit nyűgösködöm, vagy mit kételkedem abban, amikor elrontok dolgokat, vagy vétkezem, vagy bűnt követek el. Isten szeret. Nézz Jézusra, tehát Isten szeretetének a bizonyítéka, és annak, hogy terve van veled, és célja van az életedre. Ja. Úgyhogy imádkozzunk, jó? Isten szeret, és terve és célja van az életünkre. Ja. Köszönjük, Urunk, hogy odaadtad az életedet értünk. És üzentél nekünk azzal, hogy itt éltél. Az egyik legnagyobb csoda, amit tettél, ez a kereszt, ami a büntetés üzenete, és aztán a még nagyobb csoda, az az üres sír, hogy van élet. Hogy van igazán élet, egy valós élet, egy bővölködő élet. Úgyhogy köszönjük, hogy ezt lehetővé tetted számunkra, és hogy nem kell, hogy kételkedjünk abban, hogy te szeretsz minket. Úgyhogy lehet, hogy ma van az a nap számodra, amikor odaadhatod az életedet Jézus Krisztusnak. Láttad a teremtést, vannak emberek körülötted, akik Jézusról beszéltek neked. Ott vannak azok a körülmények, amik lehet, hogy nem kellemesek. Hogy a legrosszabb jelzőt is hozzátehetnénk. És itt van Jézus. Jézus, aki kifizette bűneid. Kifizette minden bűnöd büntetését. Egy dolog miatt, hogy helyreálljon vele a kapcsolatod. Úgyhogy fogadd el őt. Nem kell többé menekülni, nem kell többé játszadozni, csak valld meg, hogy ő az Úr az életedben. Vesd alá az életedet ő neki. Mondd neki, Jézus, gyere, gyere az életembe, ments meg. Te vagy az én Uram, te vagy az én megváltom, te vagy az én Istenem, a királyom, az, aki meghalt értem, és feltámadt értem a halálból, hogy én szabad lehessek. És ha ezt megtetted, ezt megteszed most, és megtetted most, akkor a posztitet arra használhatod, hogy ráéd a mai dátumot. Pusztán csak az, hogy emlékezz a mai napra. Hogy találkoztál vele, és hogy megváltoztatta az életedet. És a többiek számára pedig csak írjátok rá azokat a neveket, amik eszedbe jutottak, vagy eszedbe jutnak, amiket Isten szívedre helyez. És tudod azt, hogy szükségük van Jézusra. Lehet, hogy 3 név, lehet, hogy 5 név, lehet, hogy 10 név, ahány eszedbe jut, mindegy. És imádkozz értük, hogy Istenem, odaadom őket, adj lehetőséget, hogy meghívhassam őket a húsvéti Isten tiszteletre. Adj lehetőséget, hogy beszélhessék rólad nekik. És a húsvét Isten tisztelen hallani fogják az evangéliumot, garantáltan. Biztos lehetsz. Úgyhogy vesszük a felajánlást, és most lesz adakozás. Használjátok ki az időt, a dal alatt is írhatjátok rá neveket. És aztán a dal végén csináljuk azt, hogy ezt a táblát lehajtom függőlegesre, és ragasszuk rá ezeket a posztiteket, jó? A neveket ragasszuk erre rá. Le fogom hajtani függőlegesre, és ragasszuk rá. Ragasszuk ki a neveket. És majd fogunk értük imádkozni. Tudod, ezzel is kifejezve azt, hogy ők az Úré, imádkozni fogunk, átadjuk őket Istennek, és az az imánk, hogy használjon bennünket, kerüljön, amibe kerül. Úrunk, köszönjük, használd ezt a pillanatot, hogy tényleg belénk rögzüljön az alapelv, hogy akit megtaláltak, megtalál másokat. És Uram, kérlek, emlékeztess bennünket arra, hogy hogy minket is te találtál meg, és használtál embereket az életünkben. Imádkozom azért azokért, akik átadták az életüket neked, hogy adj nekik bátorságot, hogy kifejezzék a döntésüket valaki felé. Szeretünk téged, Úr Jézus, a te nevedben. Amen.